Szóval Mátyás Melinda vagyok, az ELTE Egyetemi Könyvtárból, a gyűjteményszervezési osztályon dolgozom, és a kódexek feldolgozásáról fogok beszélni MÁK formátumban, és az ehhez kapcsolódó témákról. Az előadás témájának aktualitását az adja, hogy a mostani tendencia szerint egyre több közkincs kódex kerül fel a digitalizált gyűjteményekbe, és ha ezek feltöltője a könyvtár, például a saját repozitóriumában helyezik el a digitális kódexeit, akkor a kutatók igényeit szolgálja, hogyha a kódexekhez részletes leírást is biztosít a könyvtár. Ehhez kézenfekvő megoldást biztosítana a MÁK formátumú leírás. Ez azt jelenteni, hogy a könyvtár saját katalógusában dolgozza föl ezeket a kódexeket, ugyanott, ahol a többi állományát is, így együtt lehet keresni a többi állománnyal. Viszont ahogy körülnéztünk a különböző könyvtárak katalógusaiban, akik kódexekkel is rendelkeznek, azt találtuk, hogy inkább az a gyakorlat, hogy egy rövid leírást tesznek ki a katalógusba a kódexekről, és a részletes leírások inkább jellemzően különböző elektronikus adatbázisokban találhatók, amelyek erre vannak specializálva, de ezek általában több könyvtár gyűjteményét is tartalmazzák. Pedig a MÁK adatcsere formátum ugye azért is lenne hasznosabb, mert így ez egy könnyen konvertálható formátum, és így az intézmény repozitóriumokba, ami például nálunk DSpace van, ott a Dublin Core formába könnyen átkerülhetne. Viszont találtunk azért néhány nemzetközi példát rá, és segédanyagot, hogy hogyan lehet mégis MÁK formátumban feldolgozni ezeket a speciális gyűjtemények anyagait, így a kéziratos anyagokat és a kódexeket. Ez a második pont, ez Magyarországon természetesen, vagy nem természetesen, hanem inkább sajnos nincs erre egy szabvány, hogy egy ajánlott leírás, amelyik MÁK kompatibilis a kódexek feldolgozásához, de viszont külföldön az ALA, az American Library Association egyik AL társaságának köszönhetően elkészült egy ilyen ajánlás, amelyik MÁK kompatibilis. Ez az AMREM-ként szoktak hivatkozni rá. Itt kiemeltem, hogy honnan jön ez a betűszó a teljes címéből a szabályzatnak. Ez az AACR, az Anglo-American Cataloging Rules-nak egy segédkötete. És ez olyan, mint egy modern katalógushoz lenne egy pótkötet, a kódexek és a régi kéziratos anyagok leírásával. A másik, amit kiemeltem, ez főleg az online elektronikus adatbázisok forrása vagy leírási sémáját adja meg. Ez nem tartalmaz a MÁK-ra utaló a MÁK feldolgozáshoz segédanyagokat. De először a kiinduló pontként nézzük meg, hogy milyen kódex katalógusokat ismerünk. Ugye először voltak a nyomtatott katalógusok, ezek azért fontosak, mert olyan tudásanyagot gyűjtöttek össze, amely máig fontos a katalógus készítéséhez, és fontos támpont a katalógusok adatainak katalógus feltöltéshez. De látjuk, hogy a mai napig jelennek meg ilyen nyomtatott katalógusok, mint a Magyar Tudományos Akadémia arab kéziratairól jelent meg idén egy kötet. Akkor nézzük meg bővebben ezeket az elektronikus online adatbázisokat. Kettőt emelek ki, de nagyon sok van. Itt az alábbi linken található egy teljesebb gyűjtés, ez az én saját blogom vagy weboldalam. A Hill Museum and Manuscript Library-nak így néz ki a katalógusa, vagy az elektronikus adatbázisa, inkább ez egy kulcsszavas keresés, amit látszik, és ez minden mezőben keres, látszik a kódex rövid leírása, és a következő dián pedig egy részletesebb leírása a fóliók szerint, hogy milyen műveket tartalmaz. A másik a Manuscripta Medievalia, amelyik jelentősebb. Itt látszik, hogy teljesen más struktúra szerint dolgozza föl a kódexeket, és a nagy különbség, hogy ez német nyelvű, de semmiképpen sem használ egy egységes sablont, bár az adatok ugye azok nagyon hasonlók az adattípusok. Ennek van egy részletes keresési lehetősége, sok az összes mezőben kereshetünk gyakorlatilag. És nézzük meg bővebben ezt az említett AMREM-et, a Gregory Ápász nevéhez fűződő leírási szabályzatot. Itt van a borító képe, és ez fontos, hogy szabadon elérhető és szabadon letölthető, hogyha rákeresünk mondjuk a teljes címre, akkor megtaláljuk az elektronikus változatát. Ez a lényeg belőle igazából, egy táblázat összefoglalja a márk mezőket és az ajánlott adatelemeket. Ezt kiosztottam nagyobban, hogy jobban lehessen látni, és a magyar megfelelőit is odaírtam. Ez egy első megközelítés, nem egy hivatalos álláspont, ezt csak én fordítottam le. Kiemeltem néhány márk mezőt, amelyik lényeges a leíráshoz. Így ez a 260-as ez azért érdekes, mert a 90-es években a szabályzatok azt ajánlották, vagy tették lehetővé, hogy a megjegyzés mezőben lehetett csak feltültetni a keletkezés helyét és idejét. És ez egy új dolog, vagy egy pozitív változás, hogy ez a szabvány már lehetővé teszi, hogy ezt feltüntessek a 260-as mezőben. Mert ugye azt mondták régen a 90-es években, hogy az a kiadás helye. És ugye a kódexeknél pedig nem beszélhetünk kiadásról. Akkor igazából ennek a szabványnak a lényege, hogy az alapadatokon túl a kódexekre jellemző speciális adatelemeket az 500-as mezőkbe veszi föl, és erre egy külön bevezető szóval mutatja meg az adattípust az 500-as mezőbe és az 505-ösbe, ami nagyon jó, hogy a tartalmi megjegyzésbe fölvehetjük részletesen a kódexeknek a fólióról fólióra azonosított műveit. Az ELTE Egyetemi Könyvtárban, ahol lehet, ott a más szabvány szerinti mezőket használjuk, így az 563-as esetében és a 090-es esetében, valamint a kapcsolatot, hogyha több művet is tartalmaz, több elkülöníthető művet, akkor azt egy kolligátumi 777-es kapcsolással oldjuk meg. Ezek a fő különbségek, és még az is, hogy a tartalomhoz az incipitet és az explicitet is hozzávesszük, ami nagyon fontos a kutatók számára, hogy ezt is tudják keresni. Akkor hozok néhány példát két könyvtárból, a Penn Libraries-ből és a Harvard Egyetem egyik könyvtárából. Az elsőnél itt nagyobban látszik az 500-as és az 505-ös megjegyzés mező a tartalommal és a cím forrásával. A következőn pedig a 700-as mezőben látszik, hogy fölvették a korábbi tulajdonost, és a 856-osban érdekes, hogy szerepel a külső linkként a digitális változatra mutató elérhetőség és egy Video Orientation nevű link, amely egy 2-3 perces rövid bemutató az adott kódexről. Ez nagyon érdekes, hogy egy hölgynek csak a keze látszik, és látszik a kódex, és lapozva bemutatja a főbb jellemzőit és az érdekességeit elmondja a kódexnek. Akkor ez egy Harvard Egyetemi katalógus leírás, ez is ugyanúgy épül föl, a Gregory Ápász AMREM szabványra épülve. Ez szintén ez az adatainak a másik fele látszik, és itt az 505-ös mezőben látjuk a tartalmat. Megnéztem, hogy milyen leírásokat találunk a másik két jelentősebb kódexgyűjteménnyel rendelkező hazai könyvtárban, így az OSK-nál és az MTA könyvtárában. Az OSK-nál azt találtam, hogy a katalógusban rövid leírás van, és van egy olyan oldal, ezt biztosan ismerik, ez a korvina.osk.hu, ahol a korvinák leírása és digitalizált változatai találhatók. Ez hasonlít az elektronikus adatbázisokhoz a kódexekről, és itt találunk egy részletesebb leírást. Akkor az MTA könyvtárában pedig ehhez a AMREM szabványhoz nagyon hasonló leírással találkoztam. Az 505-ös mezőbe vették föl itt is a tartalmat, és az 562-esnél pedig a kötet saját adatait. Ez egy saját példányt leíró mező, a saját példányadatokra vonatkozó, így jogos, hogy ide vették föl a kötetnek a tulajdonságait. És még kiemelendő, hogy a 880-as mezőben az arab leírás is megtalálható. Akkor megnézzünk egy-két példát a Zelte Egyetemi Könyvtár katalógusából is. Egy 16. századi kódexet és egy oszmán török nyelvű kódexet. Ez az első, ez látszik, hogy ez három művet tartalmaz, és hogy kollégiátumi felvitel, és itt látszik ez az első része, ez a második része a kollégiátumnak, és a harmadik része pedig alul, és az 505-ösben mi is felvettük a tartalmát a kötetnek. És itt látszik az a 777-es kapcsolat is. Akkor ez az oszmán török nyelvű kódex, itt mi is felvettük az 856-osban a digitalizált változatra mutató linket, valamint a, valamint a leírás forrásához szolgáló nyomtatott katalógust, ahol amely megtalálta a Mac-ben, és itt az oszmán török karakterekkel is megnézhetjük a leírást. És nézzük meg, hogy az editben, az ELTE repozitóriumában hogy néz ki ez a kódex. Ez a rövid leírása, amivel találkozik az ember, hogyha rákattint a digitális változat linkre. Ez a részletes leírása, és látszik, hogy az Alefből vannak az adatok, és megfeleltettük a MARC mezőket a különböző DC mezőknek, és így mind a két helyen elérhetők ugyanúgy a katalógus adatok. Akkor röviden nézzük meg, hogy hogyan érhető el ez a kódex gyűjteményünk. Hogyha az edit.elte.hu oldalt behívjuk, akkor a muzeális gyűjtemények e-könyvtár oldalra kell menni, és azon belül lesznek a kódexek. Látszik, hogy a 185 kódexünkből már 89 elérhető digitális változatban lapozhatóan, illetve képenként megjeleníthető formátumban. Ez, hogyha belemegyünk a kódexek gyűjteménybe, ez a képernyő fogad, itt lehet böngészni, illetve keresni csak ebben a gyűjteményben. Akkor röviden összefoglalom az online kódex adatbázisok és a MARC leírás előnyeit és hátrányait. Az online kódex adatbázisoknál az az előny, ami a hátrány is, hogy egy különálló honlapot alkotnak, vagy adatbázist, ami elkülönül a könyvtár katalógusától, és talán kevésbé kompatibilis más adatbázisokból, vagy kevésbé konvertálható. A MARC formátumnak pedig az 500-as mezők keresési módját, melyik pedig azt, hogy csak a bármelyik mező feltétellel lehet rájuk keresni, ezt csak azért írtam a hátrányok közé, mert a kutatóknak talán nem megszokott az, hogyha bármelyik mezőbe keresnek, akkor a kódexek incipitjében, explicitjében is tartalmában is keresnek egyszerre. Egyébként teljes funkcionalitású a kereső, minden szavára keres az 500-as megjegyzés mezőknek. Akkor röviden kitérek az RDA és a kéziratfeldolgozás kapcsolatára. Azt látjuk, hogy az RDA szabványban vannak utalások a régi anyagok és az RDA, az régi anyagok feldolgozására az RDA-ban, így a kiadó helyére, a kiadó meghatározására és a cím meghatározására, valamint a mű elkészítési módjának a meghatározására ad támpontokat, de még a speciális adatok nincsenek kidolgozva, hogy milyen adatcsoportok szükségesek ahhoz, hogy kódexeket is leírjunk Erdélyában. Ez a kéziratos régikönyves anyagok feldolgozásával foglalkozó társulatok, intézmények feladata lenne, hogy meghatározza ezeket az adatcsoportokat. És azt már látszik, hogy az American Library Association a régi könyvek esetében elkezdte ezt a munkát. Már van egy kezdeti változata a DCRM-nek, amely a régi könyvek leírásához ad útmutatót, azzal együtt, hogy hogyan lehet kompatibilis RDA formátumban is ez a leírás. A Yale Egyetemen pedig van egy segédanyag a MARC leírások készítéséhez, és erről megvan ott a bevezetőben az a kitétel, hogy 2013-ban ezt átalakították úgy, hogy az RDA-val is kompatibilis legyen. És ebből emeltem ki két példát, hogy például a rövidítés az OT helyett Old Testamentet kell írni, és hogy a százas mezőkben, hogyha tudni lehet, akkor föl kell venni a születési és halálozási időpontot is. Akkor nézzük meg, hogy mik lennének a lehetséges hazai megoldások arra, hogy szülessen egy egységes szabályozás arra, hogy hogyan dolgozzuk föl kéziratokat a MARC-ban. Azt láttuk, hogy a különböző intézmények különböző módokat alkalmaznak, hogy megjelenítsék ezt a katalógusokban, de kívánatos lenne, hogy legyen egy egységes szabályozás. Itt utalhatunk az 1997-es könyvtár törvényre, amely a könyvtárintézet feladatkörébe utalja ennek a koordinálását, illetve a 2014-es EMMI rendelet is a Nemzeti Könyvtár kiemelt feladatai között sorolja fel a szabványosítás koordinálását. Akkor megoldás lehet még a MARC 21 fejlesztés esetleg, de ez nem valószínű, mert a MARC 21-nek sok könyvtár igényeinek is az alapvető dokumentum típusoknak kell megfelelnie, és nem olyan sok könyvtár rendelkezik ilyen speciális gyűjteményekkel. Akkor esetleg az RDA specifikus adatcsoportjainak kialakulása és ennek átültetése magyar nyelvre, ez lehetne egy megoldás, de ez meg az kell, hogy az RDA elterjedjen, és valóban használatban legyen itt Magyarországon, ami talán nem lesz a közeljövőben. És ezzel a Dante Codex képével köszönöm meg a figyelmüket. Jaj, ezt leveszem.
Még nem egyedül. Nagyon jól tartotta az időt, és ezért van kérdésre lehetőség. Péter?
Nekem két kérdésem lenne. Az egyik az, hogy a MARC-on kívül a tejét, illetve az eladott neve nem néztem meg, hogy mennyire alkalmasak, mert sok projekt alternatívumos.
A tejt láttam, az nagyon szép leírásokat lehet abban is elkészíteni, hogy abszolút alkalmas, hogyha mondjuk azt használja a könyvtár a többi adagának a leírásához is, nagyon hasonló ez az elektronikus adatbázisokhoz, hogyha csak a kódexekre használja, akkor csak egy külön adatbázist tud építeni belőle. Úgyhogy az teljesen jó volt a tej leírásokat láttam.
A másik kérdés pedig az, hogy különösen az egyetemi könyvtárban, és az egyik szlájdon láttam is, hogy utolásra a projekt a könyvei helyzemesség gyűjteményt, nagyon sok olyan 18. század, 17. 18. század másolatot tartalmaz, ami középkori kódexek leírását tartalmazza, 18. század másolatban, hogy ezeket próbáltátok-e összehozni a kódexnek a
dolgokat? Ez érdekes kérdés, de még nem tartunk itt. Most a Hevenesi Katrinai gyűjteményt javítjuk az elkerülteni könyvtárban, olyan értelemben, hogy ez ugye bekerült a leírásai a Dedekreszkensz Lajos katalógus alapján az OLEF-be, és hogyha elérünk oda, akkor természetesen összekapcsoljuk a kódexekre vonatkozó adatokkal is, hogyha az a tétel éppen azt írja le. Úgyhogy ez terítékelő probléma, hogy ez meg fog valósulni.